Hűséget fogadok az Amerikai Egyesült Államok zászlajának és a köztársaságnak, melyet jelképez, egy és oszthatatlan nemzet, amely szabadságot és igazságot nyújt mindenkinek. Amikor kiejtette a zászlószót, akkor egyenesre kinyújtotta a karját, és a lobogóhoz tartotta végig az eskü befejezéséig. Mozdulatát minden lány követte. Mindenki feltartott jobb karral tisztelgett a csillagos, sávos lobogó előtt, míg a szabadság és az igazság szavak el nem úsztak a levegőben, ahogy a felerősödő szél magával vitte a hangot. A fogadalom tétel után a ceremónia lassan véget ért, és a társalgás újult erővel folytatódott, immáron a gyerekekkel kiegészülve, akik egymást kergették vagy a szüleikhez csatlakoztak. A nap elbújt a felhők mögé, a félbeszakadt beszélgetések is folytatták. Ugye milyen gyönyörű volt a fogadalomtétel? Kérdezte Jane az ezredeshez fordulva. Nos, Jane nagyon méltóság teljes volt, válaszolta a férfi, majd felnézett a gyülekező felhőkre, és egy pillanatra elkomorodott. Nemrég láttam egy híradóban, hogy Németországban a nemzeti szocialisták is, a vezérük Hitler, egy apró fekete hajú, zavaros nézésű ember, így köszöntik nem csak a lobogót, de egymást is, így, feltartott karral. Egy hirtelen szőke, szeplős kislány kivált a bujocskázó csoportból, és egyenesen a katona felé szaladt. Jane egy pillanatra feszülté vált, amikor az ezredes elkapta a lányt, és erősen szeretően teljesen megölelte. A kislány lelkesen puszikat adott a férfinak. Köszönöm, Kurt bácsi, hogy eljöttél, és újra megölelte a katonát, és most már el sem engedte. Ekkor az édesapja is csatlakozott a társasághoz, aki New Jersey rendőrség egyenruháját viselte. Bocsánat, asszonyom, kedves Kurt, Herbert Norman Schwarzkopfként mutatkozott be, az érkező majd kézfogással is üdözölte barátját. Jane szeme kikerekedett. Csak nem maga a Lindbergh bébi keresője, ugye? Ön nyomoz a gyerek lablás miatt. Igen, én vagyok az, mondta szerényen a rendőrtiszt. Hogy áll a nyomozás?
Szeretettel köszöntjük a Hit Rádió Törpercek adásának hallgatóit, Varga Zoltán műsorvezető vagyok, és itt vannak velem a stúdióban állandó vendégeink, Lovász László, lángoló szirmok könyv szerzője, és dr. Máté Áron, történész. Szerbusztok, üdvözöllek benneteket.
Szerbusz, köszönöm a hallgatókat.
Hát Ausztráliából jöttünk át ide, az Egyesült Államokba, mégpedig egy nagyon ünnepélyes légkörbe. Azt lehet mondani, hogy az ausztrál identitásnak szerintem az egyik nagy szimbóluma, hisz ha valaki
Amerikai.
Köszönöm. Tehát amerikai identitás nagy szimbóluma. Aki talán azt lehet mondani, hogy valamilyen jól megrendezett amerikai filmet néz, abban majdnem, hogy mindig feltűnik egy ilyen fogadalomtétel, vagy a gyerekek a színpadon, vagy valahol valami történik. Úgyhogy ennek biztos, hogy nagy üzenete, nagy jelentősége van, de én azt gondolom, hogy ennek van is egy háttere. Kicsit ugye az is izgalmassá teszi a kérdés, hisz maga a sztori is, amit felolvastam, feltűnik egy európai karakter Hitlernek a személyében, akit megidéz itt egy tiszt. Talán azt lehet mondani, hogy átlengi amerikai gondolkodásmódot is, hogy mi fog történni Európába, de hogy így van-e ez, ebben Áron kérdezem, mi újság az Egyesült Államokban 30-as évek után?
Az előző műsorok egyikében esett arról szó, hogy egy óriási kiábrándulás van az első világháború után Európában, és ezzel szemben az amerikai életforma, maga az Egyesült Államok egy nagyon vonzó, választható útnak tűnik. És az Egyesült Államok ezt úgy tűnik, hogy be is teljesíti. Önmagukat ugye az utolsó Arkádiának tartják. Hoover és Coolidge elnöksége alatt hát óriási felvendülés van, autókat vesznek az emberek, hát 15 évvel ezelőtt még úgy nagyon nem is volt, vagy hát gyártottak persze, de ugye ez a Ford T-modell korszaka, tehát egy hihetetlen prosperitás van. Na erre jön be a gazdasági világválság, vicikelnek, vacakolnak, elnézést a köznapi kifejezésért, és utána, ha teljesen kimászni a gödörből a háborúig nem is tudnak, de jön egy látomásos férfi, Roosevelt, aki kétszer is elnökké választatja magát az 1930-as években, tehát 32-ben és 36-ban, és valamiféle irányt próbál szabni. Most erről megoszlanak a vélemények, hogy az ő elnöksége az gazdasági értelemben sikeres volt, vagy nem. Ebbe talán túl messzire vezetne belemenni. De az Egyesült Államok egy biztos pontnak tűnik még mindig. Uh-huh. És ugyanakkor nagyon erős az úgynevezett izolacionalista meggyőződés az Egyesült Államokban. Ez azt jelenti, hogy mivel mi itt a magunk ügyeit viszonylag jól, vagy hát most itt a válság van, akkor kicsit nehezebben, de ugye alapvetően azért megvagyunk, jól tudjuk vinni, ezért nem kell törődnünk a világ egészével. Tehát az a fajta intervencionalista politika, ami az első világháborúban érvényesült, ugye a híres 14 pont és az Egyesült Államok hadba lépése, az számukra politikai kudarc, hiszen a béketárgyalásokon nem tudják átverni még az egyelőre túlerősnek bizonyuló szövetségeseiken a saját elgondolásukat, és érvényesíteni gazdasági, katonai, tengerészeti fölényüket. Na most az Egyesült Államokban levő mozgással szemben Európában szegénység van, tehát ezt mondjuk ki. Németországban ugye teljes a szétcsúszás, ez a Weimári köztársaság időszaka, azután pedig már beköszönt a Hitlerály. Nagy-Britannia szegényedik el, tehát munkanélküliség van, már igazából a válság előtt problémák vannak. Franciaország teljesen egy helyben toporog, itt ugye fasisztoid jellegű pucskísérletre, ugye a tűzkeresztesek pucskísérletére is sor kerül. Spanyolországban polgárháború, ahol gyakorlatilag egy vörös, tehát ezt nyugodtan mondjuk ki, egy vörös terror uralkodik a köztársasági oldalon, vele szemben hát mondjuk úgy, hogy tradicionalista, de azért hát tehát őket sem kellett félteni, ha terrorért kellett átmenni a szomszédba, frankóék, a náci Németország és fasiszta Olaszország segítségével küzdenek, hát ez a 30-as éveket végigkíséri, 33-tól 39-ig, ez a nagy története a 30-as éveknek. Olaszország egy izgalmas hely, úgy tűnik, hogy Mussolini szómágiával a semmiből tud valamit építeni, és úgy tűnik, hogy a megelőző tényleg széteső Olaszországhoz képest ott most rend van. Hát eleve ugye egy napsütéses ország, egy olyan vidám kultúra, újraértékelik a lírát, vannak fejlesztések, a maffiát hatékonyan a föld alá kergetik, tehát úgy tűnik, mintha ez lenne valami. És akkor ezzel szemben ott van Amerika, ahol van ez a nagy karizmatikus vezető, Franklin Delano Roosevelt, és úgy gondolja, hogy megérkezett Amerika arra a küszöbre, ahol ismét a világ színpadához be kell lépni, és átvenni a vezetést. 1940-ben újra választatja magát, harmadszor, ez ugye egy kirívó dolog az Egyesült Államok történetében, és azzal az ígérettel választatja magát újjá, hogy távol tartja országát a háborútól.
Opa. Ebbe történik egy árnyalatnyi korrekció, ugye gyakorlatilag a fogadalom tételnek van egy ilyen, mondjuk úgy, egy mozdulata, ami aztán visszacseng egy, ahogy a könyvben te megfogalmaztad, Laci, legalábbis az irodalmi részénél, még nem a történelmi részénél, ami hasonlít Hitlerféle karlendítéshez, hogy hol láttad te ennek a résznek a jelentőségét? Ugye az ausztráloknál említettél egy kifejezést az előző adásban, hogy van egy ilyen génius loci, tehát van egy ilyen átható szellemiség a népírtásokkal, a faji megkülönböztetésekkel kapcsolatosan. Esetleg szabad ilyenre is gondolni?
Én inkább megfordítanám. Tehát a Hitlerféle náci karrendítés a sokkal később alakult ki. Ez egy nagyon érdekes aspektus az amerikai történelemnek, mert például jogilag ez a kar gyújtás, ez mindössze félig volt hatályban, mint jogszabály, és akkor beszélnek arról, hogy ez honnan is indult el. Ez onnan is indult el, hogy a polgárháború során az amerikai nemzet, már lehet akkor már beszélni nemzet, végletekig megosztottá vált, illetve a polgárháború gyakorlatilag az észak-dél konfliktusát ugye fegyveres úton rendezték el, és a sebeket megpróbálták bevarni, és ennek begyógyítására az 1890-es években elindult egy olyan mozgalom, amelyik a nemzet egyesítés céljából ezt a fogadalomtétel formájában próbálták a nemzetet egyesíteni. És ezt a fogadalomtételhez kapcsolódott egy aktus, egy fizikai tett, hogy a hitleri kanlendítéshez ellentétben nem lefele, hanem fölfele tartották a tenyerüket, hogy mint hogyha a szívüket adnák, a személyiségüket adnák a zászlóért, és ez volt ez a kanlendítés. De a nácik azok ugye tenyérrel lefele tették mindezt, és 1942. júniusában már ugye a harmadszor megválasztott Roosevelt regnálása alatt ezt kodifikálták is, hogy ez a nemzet egyesítő aktus már jogszabály formáját is öltötte. És azért érdekes, mert amikor az Egyesült Államok mégis belépett a háborúban, ugye 42. decemberében történt a pörhábori támadás, utána bő két héttel ugye az amerikai vezetés felismerte az, hogy tehát túlságosan hasonlít ez az aktus, túlságosan összetévezhető ez az aktus a náci kanlendítéssel, és ezért 42. december végén hatályon kívül helyezték azt a jogszabályt, ami ezt a fogadalomtételi gesztust szabályozta. Ehhez még az is hozzátartozik, hogy a fordulathoz, mert ugye beszéltünk egy fordulatról, és itt nem véletlenül olvastad fel azt a szövegrészt, amiben Lindbergh bébinek a említése is benne van, hiszen Lindbergh Amerikának a hőse volt. Tehát ugye körbe repült a földet, a talk show-ban szerepelt, rádióban szerepelt, közéleti személyiség volt, a népszerűség az egekben volt, és nagyon fontos volt az ő szerepe, közéleti szerepe a közhangulat szempontjából. És Lindbergh az német származású volt, tehát ezt mindenki tudta, és ő ellenezte az Egyesült Államoknak a belépését a háborúba, és kifejezetten ellene, még az elnökkel szemben is szólt, sőt, eisteni szerepel ebben a történetben, úgy mondom, hogy annyira fontos személyiség volt Lindbergh, hogy maga Einstein kérte meg őt, hogy próbáljon lobbizni, hogy Amerika egyrészt fejleszte a nukleáris technológiát, mert Einstein kevésbé tudott eljutni az elnökhöz. Tehát Lindbergh közelebb állt az elnökhöz. És a másik pedig az, hogy amikor a másik szereplő, aki szintén szerepel, Norman Herbert Schwarzkopf, aki viszont később, a 80-as években egy kicsit előre ugrunk az időben, annak a tábornoknak a édesapjáról van szó, aki az úgynevezett sivatagi vihart levezényelte az iraki háború vonatkozásában. Tehát egy érdekes kapcsolat.
Az Egyesült Államokkal kapcsolatosan, ugye most már ti behoztátok a második világháborús szerepvállalásnak egy ilyen érdekes politikai, és aztán nyilván egyfajta hatalompolitikai döntését, hogy ígéret elhangzik, hogy nem, távol maradunk a háborútól, de aztán mégis bekerülnek a háborúban. Áron, te viszont utaltál arra az időszakra, amikor úgy tűnik, hogy Amerika úgy jól el van magában, még nem akar lenni a világrendőre, vagy nem tűnik úgy, hogy ez egy ilyen nagy üzenet. ez a második világháborúba fog megfordulni, ez a fajta szerepvállalás, és utána próbál az élére állni ennek a folyamatnak, és ez látszik-e már most azért elemeiben?
Az, hogy az Egyesült Államok magára vállalt egy felelősséget, a végül is a rend fenntartásáért, illetve hát mondjuk ki az európai eredeti értékek helyreállításáért a náci fenyegetéssel szemben, illetve hát ennek azért volt egy olyan aspektusa is, hogy most Isten bocsássa meg, minden szentnek maga felé hajlik a keze, hogy a magyar rosszmájú mondást tartja. Az Egyesült Államok nagyhatalomként is viselkedett, tehát egy klasszikus nagyhatalomként voltak érdekszférái. Ez egyébként Japánnal szemben is érvényesült, de Európával szemben is. Tehát volt egy olyan köre az amerikai politikusoknak, akik semmiképpen nem tartották azt megengedhetőnek, hogy a lassan mellény zsebükbe csúszó Nagy-Britannia helyett egy Németország által megszervezett európai blokk lépjen a világ színpadára. Tehát ezt közvetlen fenyegetésként élték meg. És a második világháború után ott van a helyzet, hogy mit csináljanak. És nem mehetnek haza, mert ott van a Szovjetunió jelentette új fenyegetés. És akkor ők lesznek tulajdonképpen a szabad világ vezető ereje, akitől mindenki várja, hogy akkor merre van az előre. Uh-huh,
igen.
És aztán hát kérdés, hogy ennek mennyire és hogyan tudnak megfelelni, és ez az erkölcsi és politikai felelősségvállalás mikor mennyire ütközik a teljesen természetes, nem is kárhoztatok érte senkit, nagyhatalmi igényrendszerrel. És ez 1944 végétől indul el, amikor világos lesz, hogy Európában befolyási övezetek lesznek, sőt, tulajdonképpen 1943-tól, amikor az olasz fegyverszünet után létrehozzák a helyi szövetséges ellenőrző bizottságot, és nyíltan megmondják a szovjeteknek, hogy gyerekek, nektek itt igazi lapot nem osztunk. Nem akarom fölmenteni a szovjeteket, csak tehát így kezdődik ez az európai érdekszférás történet.
Engem igazából még ebből a szempontból még az izgalmas számomra, hogy ti hogy látjátok egyébként, hogy ugye László is utalt arra, hogy itt az észak-dél ellentétében elindul egy ilyen egységesítés, ilyen egységes erőként, egységes hatalomként való belső gyakorlatilag munka, tehát hogy ez nem is kifelé zajlott a nagyvilág felé, hanem inkább az amerikai embert kellett valahol integrálni az amerikaiakkal, tehát önmagukkal, hogy ez a nagyhatalmi vízió, ez a mindennapok amerikai emberének ez átjön, tehát ő képes úgy gondolkodni, mint mondjuk egy orosz oldalon lévő átlagember, aki aztán szinte a történelmi vérkeringésében van az, hogy ő neki nagyhatalmi szerepvállalása kell, hogy legyen.
Hát én alapvetően nem vagyok történet, de azt gondolom, hogy az első lényeges pont az mindig csak az volt, amikor kimondták a Monroe elvet. De akkor még csak nem tekintettek messzire. Csak azt mondták, hogy akkor itt a környéken...
Itt mi vagyunk az urak.
Igen.
Tehát ez valószínűleg mindig is benne volt az alapító atyánknak a logikájában, hogy hát nem csak egy új világot hoztak létre, meg egy új kormányzatot, meg egy új politikai rendszert, meg egy új elitet hoztak létre, hanem akkor mindig álltak magunknak, ugyanúgy, mint a 13 kolónia esetében, hogy akkor ez a föld a miénk, és akkor ezzel kapcsolatban nekünk van egy küldetésünk.
De Laci, hát egy terjeszkedő hatalomról beszélünk a születésétől kezdve. Ugye ez a híres festmény, a Manifest Destiny, ami elmagyarázzák, hogy halad előre ugye az amerikai civilizáció az cseppén, és ugye amit mondtál, a Monroe elv, ott még ugye, tehát ez több lépcső. Először csak az Egyesült Államok mai területet, tehát ez, utána ugye már az egész mind a két Amerikára tekintenek, Közép-Dél-Amerika, de még nem értik bele az ott maradt európai gyarmatokat. mert ugye az 1820-as, 30-as évekre majdnem az összes spanyol gyarmat gyakorlatilag önálló sodik, de azért még marad. És a 19. század végére van egy spanyol-amerikai háború, az már egyértelműen arról szól, hogy a maradékát is kiszorítani. Uh-huh. Ugye Kuba. Bocsánat, először Kuba. Mexikót azt elintézik maguk a mexikóiak egy elég durva partizán háborúval, de ez a Kuba. Uh-huh. Tehát, hogy meg a másik sziget, ugye San Juan. Tehát ott aztán már szóba nem jön Puerto Rico. Tehát szóba nem jön, hogy akkor itt más uh-huh. is beveszóljon. És teljesen egyértelmű, hogy itt már egy nagyhatalmi
érdekszféráról van szó. A kubai válság is erről szól.
Milyen igen, Oroszország, Szovjetunió benyomul az Egyesült Államok hátsó udvarába.
Igen. Jó, azért tartottam érdekesnek a kérdést, mert gyakorlatilag aztán a következő epizódokból kőkeményen bele kóstolunk a második világháború világába, és egy érdekes aspektus lesz, hogy a Time magazint, hogyha valaki így most hirtelen maga elé idézi, akkor általában mindig egy ilyen nyitó oldalon egy kerekarcú valaki van, az most, hogy éppen kit személyisít, meg az lényeg, az a lényeg, hogy egy fejet látunk, egy arcot, de ezen a fejezetben a Time magazinban felidézett alkat, az háttal ül nekünk, és egy orgonán játszik, és hogy milyen környezetben is szerepel ebben az orgonajátékban, és ki ő, azt a következő fejezetből lehet majd megtudni. Köszönöm szépen dr. Lovászi Lászlónak és dr. Máté Árénynak, hogy itt voltatok velünk, folytatjuk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.